Péter második levele, 1., 2. és 3. fejezet. Simon Péterről azt kell tudnunk, hogy eredetileg Simon volt a neve, a Péter nevet Jézustól kapta. Simon Péter Jézus Krisztus szolgája és apostola. Tegyük észre a sorrendet. Az első helyen az áll, hogy Jézus Krisztus szolgája, majd ezt követi az, hogy apostola. Mindazoknak, akik velünk együtt ugyanabban a drága hitben részesültek, Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus igazsága által. Péter tehát rámutat arra, hogy ő írja ezt a levelet, mégpedig azoknak, akik ugyanabban a drága hitben részesültek. Nagyon érdekes, hogy Péter, a kemény legény egy ilyen szót használ, hogy drága. És nem csupán ebben a levelében, hanem korábban is. Úgy tűnik, hogy Péternek ez volt az egyik kedvenc szava. Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és a mi Úrunknak, Jézusnak megismerésében. Kegyelem és békesség. Gyakran köszöntötték így egymást a hívők. Figyeljük azonban meg, hogy itt pontosan mit is mond Péter. Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen. De hogyan is lehetséges ez? Istennek és a mi Úrunknak, Jézusnak a megismerésén keresztül. Minél inkább megismerjük ugyanis Istent, minél inkább megismerjük Jézus Krisztust, annál inkább megismerjük az ő kegyelmét és az ő békességét. Isten nagyon kegyelmes, de ahhoz, hogy ezt a kegyelmet megértsük és megismerjük, előbb őt magát kell megismerjük. Az ő isteni ereje megajándékozott minket azzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Isten mindennel ellátott bennünket ahhoz, hogy egy gyümölcsöző keresztény életet élhessünk, és mindennel megajándékozott bennünket, amely egy istenfélő élethez szükséges. Mindez Isten megismerésén keresztül lesz a miénk. Tehát nagyon fontos, hogy megismerjük Istent. És honnan ismerhetjük meg őt? A Bibliából. Nagyon fontos, hogy Istenről aszerint alakítsunk ki magunknak egy képet, amit ő magáról kinyilatkoztatott. Nagyon veszélyes az, amikor én az Istenről alkotott elképzelésemet aszerint alakítom ki, hogy szerintem Istennek milyennek kéne lennie. Ilyenkor ugyanis az történik, hogy elképzelem, hogy milyen lennék én, ha tökéletes lennék, és ezt kivetítem Istenre, és ez határozza meg az Istenről alkotott képemet. Ez a kép azonban nem a valós képe Istennek, és az így kialakított Isten nem ér fel a valódi Istennel. Vagyis Istent nem az emberek Istenről alkotott elképzeléseiben kell keressem, hiszen ezek az Isten képek alapvetően az ember személyiségét, az emberek ideájait tükrözik. Nagyon fontos tehát, hogy az én Isten képem arra a kinyilatkoztatásra épüljön, amelyet Isten adott az embereknek saját magáról. És persze nem szabad elfelejtenünk, hogy Isten a legtökéletesebben magát Jézus Krisztusban nyilatkoztatta ki. A zsidók egy-egyben ezt olvashatjuk. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Én tehát Jézus Krisztuson keresztül megismerhetem, és jobban megérthetem Istent, és ahogyan egyre jobban megismerem őt, egyre inkább növekedek a kegyelemben. Ahogy egyre inkább megismerem Istent, rádöbbenek arra, hogy Isten mindent megadott nekem, amire szükségem lehet ahhoz, hogy egy istenfélő életet éljek. Ezek által kaptuk meg azokat az ígéreteket, amelyek nekünk drágák, sőt a legnagyobbak, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek. Itt megint azt látjuk, hogy Isten igéje mennyire fontos, mert Isten igéjéből ismerhetem meg Istent, és így Isten igéje teszi lehetővé számomra azt, hogy az isteni természet részesévé lehessek. Isten igéje az a mag, amely által én lelki értelemben megfogantam. Jézus a Máté 13-ban, a magvető példázatában elárulja nekünk, hogy a mag nem más, mint az ige, amelyből egy új, szellemi értelemben vett élet kelt ki. Az igében drága és hatalmas ígéreteket találunk, ezek pedig segítenek abban, hogy hasonlóvá váljunk az isteni természethez. Hihetetlenül fontos tehát az, hogy tanulmányozzuk az igét, mégpedig a teljes igét, mert mindig tartogat számunkra valami újat. A Biblia bámulatos ellenvonása, hogy mindegy, hogy hányadszorra olvasom már, mindig újra és újra szól a szívemhez. A Biblia számomra soha nem válik unalmassá, sohasem tudom azt mondani egy legyintéssel, hogy de hát ezt én már olvastam. Mert ahogy imádkozom és odafigyelek arra, amit olvasok, a Szentlélek újabb és újabb igazságokat tár fel előttem, amelyeket korábban nem is vettem észre. Ahogy tehát egyre inkább megismerem Istent az igén keresztül, növekedni tudok az ő kegyelmében. Ami pedig ezeket a drága és hatalmas ígéreteket illeti, én hiszem, hogy az igében minden elképzelhető helyzetre és nehézségre találunk egy ígéretet. Teljesen mindegy, hogy ki milyen problémával küszködik, hiszem, hogy az ige tartogat számára is, kimondottan az ő problémájára nézve egy konkrét ígéretet. Ha erőre van szükségünk, Isten megígéri, hogy erőt ad. Ha szabadulásra van szükségünk, Isten megígéri, hogy megszabadít. Ha Isten segítségére van szükségünk, találunk olyan ígéretet is, amelyben Isten biztosít bennünket afelől, hogy segít nekünk. Isten drága és hatalmas ígéreteket adott nekünk, amelyeket igenis sajátunkénak kell érezzünk, a magunkévá kell tegyünk, és így részeseivé lehetünk Isten természetének, és megmenekülhetünk attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. Bizonyára észrevettétek, hogy egy beteg, romlott világban élünk, amelynek a gyökerénél a kívánságot és a mohóságot találjuk, mi azonban Istennek hála ebből már megszabadultunk, pontosan annak köszönhetően, hogy megismertük Istent az ő igéjén keresztül, és hogy részeseivé lehettünk az ő isteni természetének. Hihetetlenül fontos tehát, hogy folyamatosan Isten igéjéből táplálkozzunk, mert a lelki emberünket az ige táplálja. És természetesen nekem is van testem, de van lelkem is. Érdekes módon arra mindig odafigyelek, hogy a testemet tápláljam, mert a testem bizony nagyon követelőző tud lenni. Elkezd korogni a gyomrom, úgyhogy megyek és megvacsorázom. Sőt, mi több, arra is odafigyelek, hogy egy kiegyensúlyozott étrendem legyen. Hiszen tudom, hogy ez elengedhetetlen a jó erőnléthez. De gondoljunk csak bele, hogy ha ugyanolyan nagy gonddal táplálnánk lelki emberünket is, mint a testünket, mennyivel erősebbek lennénk lelkileg. Gondoljunk csak bele, hogy hol tartanánk akkor, ha lelki étrendünk is sokkal kiegyensúlyozottabb lenne. Étrendünk lelki részét azonban hajlamosak vagyunk elodázni. Például azt mondjuk, jó, akkor én minden este elolvasok egy zsoltárt, azok úgyis olyan rövidek. Ezzel próbálom megnyugtatni a lelkiismeretemet, hogy hát én ma is olvastam az igét, pedig közben nem igazán táplálkoztam az igéből. Fontos, hogy végig tanulmányozzuk a teljes igét, hogy kiegyensúlyozott lelki étrendünk legyen, mert így ismerhetjük meg Istent, és így lehetünk részeseivé az Isten természetének. Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassátok meg az emberséget, az igazi emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban álhatatosságot, az álhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Képzeljük el, hogy ezek a létre egy-egy fokát képviselik, és képzeld el, hogy te felfelé mászol ezen a létrán. A kérdésem az, hogy ezek alapján te a létre melyik fokán állsz éppen? Vajon növekedsz-e? Ha visszanézel az elmúlt évre, növekedtél-e Istenben? Volt-e lelki értelemben vett előrelépés az életedben? Vagy csak futottad a köreidet, csak gyúrtál a taposómalomban, hogy valahogy szinten tartsd az életedet? Az ige nem csak arra bátorít minket, hogy szinten tartsuk az életünket, hanem arra, hogy növekedjünk, hogy a hitünket növeljük, hogy a hitünkhöz társítsunk emberséget és ismeretet, önuralmat és álhatatosságot, és így tovább. Arra szeretnélek bátorítani, hogy vizsgáld meg az életedet, és ismerd fel, hogy pillanatnyilag hol állsz, és hogy merre tartasz, és melyek a lelki céljaid. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Úrunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek. vagyis az életetek gyümölcsöt terem majd. Sokszor jönnek hozzám emberek, és azt mondják, hogy úgy érzik lelkileg, hogy teljesen kiszáradtak, de ezzel tulajdonképpen önmaguk ellen tanúskodnak. Ez azért van ugyanis, mert nem törekedtek arra, hogy növekedjenek, nem igyekeztek arra, hogy hitükhöz igaz emberséget, az igaz emberséghez ismeretet, az ismerethez önuralmat, az önuralomhoz álhatatosságot, az álhatatossághoz kegyességet csatoljanak. Ha azonban ezek a dolgok gyarapodnak bennünk, akkor nem száradunk ki, hanem az életünk telve lesz Isten ismeretével, és így szeretettel, örömmel és békességgel. Akiben pedig ezek nincsenek meg, az vak. Lelki értelemben vak, mert nem látja azt, hogy milyen állapotban van, és hogy mire is volna szüksége. Rendkívül szomorú, de igaz, hogy a bűn eltompítja az emberek érzékeit. Ha folyamatosan vétkezünk, egy idő után megöljük saját lelkiismeretünket. Az első alkalommal, amikor az ember egy adott bűnt elkövet, még nagyon rosszul érzi magát, viaskodik önmagával, nyomorultul érzi magát, és lelkiismeret furdalása van. De aztán az ember túlteszi magát rajta, és azon kapja magát, hogy amikor a következő alkalommal ugyanabba a bűnbe beleesik, már nem érzi magát annyira rosszul, mint az első alkalommal, és így szépen lassan eljut arra a pontra, hogy vétkezik, és már a szeme serebben. A bűn a kábítószerhez hasonlóan eltompítja az érzékeinket, megvakítja az embert, és szépen lassan megfoszt minket saját akaratunktól, és megkötözöttséget okoz. Az ember függővé válik, és már nincs ereje nemet mondani. Akiben pedig ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, és elfeledkezett arról, hogy régi bűneiből megtisztult. Vegyük észre tehát, hogy rövidlátóvá is válik ez az ember, vagyis nem képes az örökkévalóság fényében látni a dolgokat. Pedig nagyon veszélyes állapot az, amikor az örökkévalóságot teljesen figyelmen kívül hagyjuk, és bizonyos értelemben csak a mának élünk. Csak azt látjuk, ami most van, és csak az a fontos, amiből most tudunk hasznot húzni. Abban a pillanatban, amikor az örökkévalóság kikerül a látókörünkből, saját életünket nem látjuk már megfelelően. Többé már nem tudunk jó döntéseket hozni, és hajlamosak vagyunk arra, hogy ostobaságokat tegyünk. Bárcsak mindig tudatában maradnánk az örökkévalóság közelségének. Bárcsak felismernénk azt, hogy minden nap ott állunk az örökkévalóság küszöbén. Azt senki sem tudja pontosan, hogy mikor hal meg, de egy napon mindannyian meghalunk. És sokan mégis úgy élik az életüket, mintha ez sohasem jönne el. Ne feledjük a gazdag ember példázatát, amelyet Jézus a Lukács 12.16-tól mondott. Egy gazdag embernek bőtermést hozott a földje, ekkor így gondolkozott magában. Mit tegyek? Nincs hova betakarítanom a termésemet. Majd így szólt. Ezt teszem. Lebontom a csűreimet, nagyobbakat építek, oda takarítom be minden gabonámat és javamat, és ezt mondom a lelkemnek. Én lelkem, sok javad van sok éve félretéve, pihenj, egyél, igyál és vigadozzál. Isten azonban azt mondta neki. Bolond, még az éjjel elkérik tőled a lelkedet. Kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál? Ez az ember is azt mondogatta, hogy neki mindene megvan, semmire sincs szüksége, és úgy élt, mintha soha nem kellett volna meghalnia. Isten azonban azt mondta, hogy még az éjjel véget ér az életed. Mi mindannyian ott élünk az örökkévalóság küszöbén, és nem tudhatjuk, hogy mikor jön el az utolsó lépés. Ezért mindig az örökkévalóságot kell szem előtt tartanunk. Azt kell nézzük, hogy mi értékes az örökkévalóság szempontjából. Mi az, aminek az örökkévalóság szempontjából hatása lesz? Ha tehát szem előtt tévesztjük az örökkévalóságot, akkor megvakulunk. Akiben pedig ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, és elfeledkezett arról, hogy régi bűneiből megtisztult. Ezért tehát, testvéreim, igyekezzetek még jobban megerősíteni elhívásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha. Persze mindig akadnak olyanok, akik megkérdőjelezik azt, hogy mennyire biztos a hívő üdvössége. Pedig az üdvösség biztos, hiszen mit is mond Péter? Ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha. Ha tehát a hitünkhöz igaz emberséget, az igaz emberséghez ismeretet, az ismerethez önuralmat, az önuralomhoz álhatatosságot csatolunk, akkor nem bukunk el, hanem közelebb kerülünk Istenhez. És így dicsőségesen fogtok bemenni a mi Urunk és üdvözítőnk Jézus Krisztus örök országába. Vajon te hogyan fogsz belépni a mennybe? Éppen hogy csak beesel? Sajnos sok ember csak arra törekszik igazán, hogy valahogy bekerüljön. Ha éppen csak, hogy bekerülök, az se baj, gondolják. Ami azonban engem illet, én dicsőségesen szeretnék bemenni Jézus Krisztus örök országába, nem csak befejezni szeretném a versenyt, hanem szeretném azt meg is nyerni. Az 1 Korintus 9.24-ben ezt írja Pál. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat. Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Péter is arra bátorít bennünket, hogy ne csak azért fussunk, hogy aztán éppen csak, hogy beessünk a célba, hanem törekedjünk arra, hogy dicsőségesen mehessünk be Jézus Krisztus örök országába. Ezért ezekre mindig emlékeztetni foglak titeket, bár ismeritek mindezt, és a közöttünk jelenlevő igazságban szilárdak vagytok. Bizony vannak olyan dolgok, amelyekre keresztényként újra és újra emlékeztetni kell bennünket. Bizonyos területeken hajlamosak vagyunk ellustulni, vagy egyfajta közönybe süllyedünk, ezért pedig szükségünk van arra, hogy folyamatosan emlékeztessenek és bátorítsanak bennünket. De helyesnek tartom, hogy míg ebben a földi porsátorban vagyok, emlékeztetéssel ébrezgesselek titeket. Mert tudom, hogy hamar leteszem porsátoromat, amint a mi Urunk Jézus Krisztus is kijelentette nekem. Péter itt a testét porsátornak nevezi. Igyekszem azonban, hogy elköltözésem után is mindig emlékeztesselek ezekről. Ez volt tehát Péter levelének célja, hogy emlékeztesse a hívőket mindezekre a dolgokra, hogy gondoskodjon arról, hogy a keresztények halála után is a levelet olvasva újra és újra emlékezhessenek mindezekre. Nekem nagyon tetszik a Péter által használt hasonlat, hogy a testünk nem más, mint egy sátor, hiszen egy sátorra soha nem tekintünk úgy, mint egy állandó lakhelyre. A sátor mindig csak egy ideiglenes szállás. Pár hétig, amíg vakáción vagyunk, még megfelel, de már alig várja az ember, hogy újra otthon lehessen, az otthon minden kényelmével. A 2 Korintus 5.1-ben ezt olvashatjuk. Tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk. Péter is tudta ezt, és ezért mondja, hogy hamar leteszem porsátoromat, amint a mi Urunk Jézus Krisztus is kijelentette nekem. Igyekszem azonban, hogy elköltözésem után is mindig emlékeztesselek ezekről. Mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk isteni fenségének. Szerintem azért nem árt belegondolnunk abban, hogy mi lenne akkor, ha az evangéliumok valóban kitalált mesék lennének csupán, és ha az evangéliumok írói valóban szövetkeztek volna egymással. Tegyük fel, hogy kitaláltak egy történetet, megtanulták azt, egyeztettek, majd pedig megpróbálták azt minél szélesebb körben elterjeszteni. Legalább azért érdemes ebbe belegondolni, mert ahogy az ember ezt a fejében levezeti, rádöbben arra, hogy mennyire nevetséges is ez az elgondolás. Az ember számára azonnal nyilvánvalóvá válik, hogy mindez nem lehet egy jól kitalált mese. Ezt a történetet túl sok ember vetette alá beható vizsgálatoknak, amelyek nyomán már rég kiderült volna az, hogy ezek csak kitalált történetek, és már réges-régen elvetették volna őket. Az evangéliumi történeteket már minden lehetséges oldalról alaposan megvizsgálták, és ha ez valóban csak egy kitalált történet, akkor mivel magyarázzuk azt, hogy drasztikusan képes megváltoztatni emberek életét? Az evangéliumnak hatalmas ereje van. Ezt magunk körül is látjuk mindenütt, mert megváltoztatja az emberek életét. Egy kitalált történet erre nem lenne képes, és Péter hozzáteszi, hogy szemtanúi voltunk isteni fenségének. Mert amikor az Atya Istentől tisztességet és dicsőséget nyert, és ilyen szózatot intézett hozzá a felséges dicsőség, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, ezt a mennyből jött szózatot mi hallottuk, mert együtt voltunk vele a Szent Hegyen. Jézus az egyik alkalommal Pétert, Jánost és Jakabot felvitte egy hegyre, majd szemük láttára átváltozott, és ott állt előttük teljes dicsőségében. Mózes és Illés is megjelent a hegyen, és Jézussal beszélgettek. A Máté 17.5-ben ezt olvashatjuk. Íme fényes felhő árnyékolta be őket, és hang hallatszott a felhőből. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Reá hallgassatok! Isten azt mondja Péternek, Jánosnak és Jakabnak, hogy már hallották a prófétákat, ismerték a törvényt, és most arra inti őket, hogy az ő fiára hallgassanak. A zsidók egy-egyben ezt olvashatjuk. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. A János 1.17-ben ezt olvashatjuk. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg. Péter tehát azt mondja, hogy mi szemtanúi voltunk Jézus Krisztusnak, mi hallottuk Isten hangját, amint ezt mondta. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, amint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és felkel a hajnal csillag szívetekben. Az emberiség sötét történelme során adatott nekünk egy lámpás, amely vezet bennünket, amíg el nem jön majd az a nap, amikor felkel a hajnal csillag, Jézus Krisztus. Itt tehát Péter levelében egy proféciát találunk. A proféciák talán mindennél erősebben támasztják alá az ige hitelességét. Az ige nagyon sok mindent előre megjövendőlt, amelyek aztán be is teljesedtek. Az igében található proféciák tehát 100%-os pontosságnak örvendenek. Pedig elég, ha egyetlen profécia nem teljesedik be, és már ennek alapján el lehet vetni az egész könyvet. Ha valaki tehát proféta, és 100 proféciájából csak 99 teljesedik be, egy proféciában azonban hibázik, már is hamis profétának tekinthető. A hitelességhez 100%-os pontosságra van szükség. Mindenekelőtt tudnotok kell, hogy az írás egyetlen proféciája sem ered önkényes magyarázatból. Én egyáltalán nem tartom viccesnek az emberek különféle önkényes magyarázatait, amikor olyan különleges kinyilatkoztatásokról beszélnek az igével kapcsolatban, amelyre még korábban nem volt példa. Mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Itt az ige maga tanúskodik amellett, hogy Istentől a Szentlélektől ihletett. Ahogy Pál is írja a 2 Timóteus 3.16-ban, a teljes írás Istentől ihletett. A sátán 3 fő területet támad folyamatosan. Az egyik Isten igéje, a második terület Jézus Krisztus istensége, a harmadik terület pedig a Szentlélek munkája. És mivel a sátán mindig támadja Isten igéjét, érthető, hogy Péter felhívja a figyelmünket arra, hogy az ige a Szentlélektől ihletett, majd pedig figyelmeztet bennünket arra, hogy az utolsó időkben hamis tanítók jelennek meg. Ezek tanításának kiinduló pontja éppen az lesz, hogy az ige nem Istentől ihletett, hanem csak esendő emberek írománya, és ők azt mondják, hogy az ige tele van emberi elképzelésekkel, emberi ötletekkel, és ezért helyenként megbízhatatlanná válik. De voltak a nép körében hamis proféták is, mint ahogyan közöttetek is lesznek hamis tanítók. Az ószövetségi időkben is voltak hamis proféták. Például Jeremiás idejében folyton folyvást mondogatták a királynak, hogy bővölködni fog az élete, és majd le tudja győzni ellenségeit. Jeremiás azonban elmondta az igazságot a királynak, de a király nem akarta ezt meghallani. A hamis proféták pedig kicsúfolták Jeremiást, és békéről profétáltak akkor, amikor nem volt béke az országban. Mindig is léteztek tehát hamis proféták, bár ez soha nincs rájuk írva. báránybőrbe bújva közelednek felénk, kívülről báránynak tűnnek, gyakran a szeretet szavait szólják, és ahogy az ember hallgatja őket, csak ámul és bámul, hogy milyen igazságokat mondanak. De hát pont ez a lényeg. Ezért tudnak olyan sokakat megtéveszteni, mert ha a hamis próféta mindig csak hazugságokat szólna, elég hamar nyilvánvalóvá válna, hogy hamis próféta, és nem tudná megtéveszteni az embereket. Bizony a hamis próféták mondani valójának 95%-a általában igazságot tartalmaz, de ne feledkezzünk meg arról az 5%-ról, ami hazugság és megmérgezi az egészet. De voltak a nép körében hamis próféták is, mint ahogy közöttetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket fognak közétek becsempészni. Ezekkel megtagadják az urat, így gyors pusztulást hoznak magukra. Vegyük észre, mit mond Péter. Megtagadják az urat. Bizony napjainkban is hány olyan lelki pásztorral találkozunk, aki tagadja Jézus Krisztus isteni voltát. Megtagadják az urat, aki őket megváltotta. Azt mondják róla, hogy egy nagy tanító, egy mester, egy nagy próféta, de istenségét nem ismerik el. Sokan fogják követni kicsapongásaikat, akik miatt káromolni fogják az igazság útját. Szomorú, hogy amikor Amerikában egy újabb törvényjavaslatot készülnek megszavaztatni, amely ellenkezik azzal, amit Krisztus vagy az ige mond, és ezzel kapcsolatban megkérdeznek lelkipásztorokat és lelkivezetőket, akkor mindig találnak valakit, aki egy istenellenes vagy Krisztus ellenes álláspontot képvisel. A média valahogy mindig az ilyen lelkipásztorokat keresi meg, akik támogatnak egy-egy rendkívül veszélyes törvényjavaslatot, amely például sokkal könnyebben elérhetővé teszi a pornográfiát, és ezzel próbálják valahogy alátámasztani saját érvelésüket, hogy ez a törvényjavaslat valójában nagyszerű. Hiszen az a lelkipásztor is azt mondta, hogy semmi baj sincs azzal, ha az emberek nyitottak. Ezekkel szemben pedig azokat, akik egészen egyszerűen csak Isten igéhez ragaszkodnak, és azt hirdetik, úgy állítják be, mintha ostobák, iskolázatlanok és tudatlanok lennének. Benneteket pedig szép szavakkal fognak kifosztani kapzsiságukban. Az igazi pásztor táplálni szeretné a nyáját, a hamis tanító azonban csak megkopasztani akarja azt, és erre a célra már egy egész eszköztárat állítottak össze. A nyáj megkopasztásának legújabb formája, legalábbis itt Amerikában, az elektronikus levél. Az egyik nap az ember levelet kap egy ismeretlentől, aki azt írja, hogy ma reggel felébredtem, és a szívemre helyezett az Úr, és imádkoztam érted, mert éreztem, hogy valami baj van. Kérlek, mondd el nekem, hogy mi a problémád, és így továbbra is tudok majd érted imádkozni, és esetleg mellékelj egy kis pénzt is, amellyel támogatod ezt a szolgálatot, amelyet Istentől kaptam. Szép szavakkal próbálnak üzletet csinálni belőled. Begyűjtenek e-mail címeket, aztán ehhez hasonló leveleket küldenek neked, és próbálják elhitetni veled, hogy mennyire a szívükön vagy, és mennyire imádkoznak érted, és mennyire szívesen meglátogatnának személyesen is, de hát nem is gondolhatnak erre, hiszen tudják, hogy mennyire elfoglalt vagy. Nekem erről mindig az jut eszembe, hogy mennyire fájhat az Istennek, hogy az emberek ilyen elferdült módon képviselik őt. Ha ez nekem ennyire fáj, és engem ennyire feldühít, pedig én csak egy ember vagyok a sok közül, akkor mennyire fájhat Istennek az, hogy egyesek úgy állítják be Istent, mintha ő csaló lenne, mintha csak az emberek pénzére utazna. Egyesek tehát üzletet csinálnak belőled, akár úgy is, hogy bevonnak a tevékenységükbe. Ellenük már régóta készen van az ítélet, és nem kerülik el kárhozatukat. Mert az Isten nem kímélte meg a bűnbe esett angyalokat sem, hanem az alvilág sötét mélységébe taszította őket, hogy őrizetben maradjanak az ítéletig. De kik ezek az angyalok, akiket az alvilág sötét mélységébe taszított Isten, hogy őrizetben maradjanak az ítéletig? Annyit tudunk, hogy a sátán még nincs ott közöttük, és hogy egyes angyalok, akik a sátánnal együtt lázadtak fel Isten ellen, jelenleg a sátánnal együtt munkálkodnak a világban. A Jelenések könyvében olvashatjuk, hogy amikor a sátánt kidobták a mennyből, ő a csillagok egyharmadát magával vitte. Egyes igemagyarázók szerint azok az angyalok vannak most láncra verve az ítéletig, akik az 1 Mózes 6-ban elkezdtek feleségeket keresni maguknak az emberek lányai közül. Az 1 Mózes 6-1-től ezt olvashatjuk. Történt pedig, hogy amikor az emberek elkezdtek elszaporodni a földön, és leányaik születtek, látták az Isten fiak, hogy szépek az emberek lányai, ezért feleségül vették közülük mindazokat, akiket kiszemeltek maguknak. Vissza Péter leveléhez. Nem kímélte meg az őskor világát se, hanem csak Noét, az igazság hirdetőjét őrizte meg nyolcad magával, amikor özönvízzel borította el az istentelenek világát. Elhamvasztotta és pusztulásra ítélte Szodoma és Gomora városát, intő példaként azoknak, akik istentelenül élnek. Az az ember tehát, aki egy Isten nélküli életet él, vak, legalábbis rövidlátó, és nem az örökké valóságban gondolkodik. Mivel azonban Isten irgalmas, hosszú tűrő és türelmes, az embereket gyakran félreértik, vagy egyesek szerint egyszerűen csak egyetért azzal, amit tesznek, mert azt mondják, hogy ha Istennek ez nem tetszik, akkor miért nem töröl el engem a föld felszínéről? Azonban hibát követnek el azok, akik úgy gondolják, hogy Istent egyáltalán nem érdekli, hogy mi történik itt a földön, és hogy Isten visszavonult és távol tartja magát a világ dolgaitól. Péter azonban rámutat arra, hogy Isten a múltban is kiöntötte már az ítéletét a földre, hiszen nem kímélte meg a bűnbe esett angyalokat, hanem az alvilág sötét mélységébe taszította őket, sőt, Noé idejében is ítélettel sújtotta a földet, vagy gondoljunk csak Szodomára és Gomorára. Péter tehát ezeket példaként említi azok számára, akik istentelen életet élnek, ebből ugyanis láthatják, hogy Isten ítélete rájuk nézve sem marad el. Egy napon mindenkinek meg kell állnia Isten előtt, és mindenkinek számot kell adnia tetteiről. Ez alól senki sem kivétel. Amikor Isten özönvizet bocsátott a földre, megmentette Noét nyolcad magával, és mielőtt Isten elpusztította Szodomát és Gomorát, kimenekítette onnan Lótot. Viszont az igaz Lótot megszabadította, aki szenvedett az elvetemültek kicsapongó viselkedésétől, mert ennek az embernek az igaz lelke napról napra gyötrődött közöttük, gonosz cselekedeteiket látva és hallva. Vajon a te szíved fáj-e azok miatt a dolgok miatt, amelyeket gyakran magad körül tapasztalsz? Ha nem, akkor vigyázz, mert lehet, hogy megkeményedett a szíved, és lehet, hogy már nem vagy érzékeny a Szentlélekre. És ez bizony elképzelhető, ha belegondolunk abba, hogy gyakran mennyire nem óvjuk az agyunkat a világ hatásaitól. Nagyon szomorú, hogy sok keresztény család is megengedi azt, hogy a tévén, videón, DVD-n keresztül egy csomó szemét kerüljön be az otthonukba. És egy idő után annyira hozzászokunk ehhez a sok szeméthez, hogy most már meg sem lepődünk a világon. A sok szörnyűség és gonoszság már nem indítja meg a szívünket. Valahogy érzéketlenné válunk mindenre. Vajon hányan néztünk olyan filmet az elmúlt hónapban, amit nem kellett volna, és ezáltal egy nagy adag szemetet engedtünk a fejünkbe? Istent nem lehet becsapni. Azt aratjuk, amit vetettünk, és a testben vetünk, majd testben is aratunk romlottságot. Ez a természetrendje. Ha ilyen magokat hintünk el a fejünkben, akkor ilyen termést is aratunk majd az életünkben. Lót tehát szenvedett az elvetemültek kicsapongó viselkedésétől, és napról napra gyötrődött közöttük, gonosz cselekedeteiket látva és halva, de Isten megszabadította őt. Éppen így meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésből, a gonoszokat pedig büntetések között tudja megtartani az ítélet napjára. Azok tehát, akik az Úrral járnak, és akik szenvednek a körülöttük levő világban megtalálható sok gonosz látványától, azokat az Úr megszabadítja majd az ítélet napja előtt. Mert az Úr pontosan tudja, hogyan szabadítsa meg azokat, akik hozzátartoznak. Képtelen vagyok elfogadni azt az elméletet, amely szerint a hívők, tehát Isten egyháza, itt lesz a földön, amikor Isten kiönti a világra az ő haragját, és amikor Isten megbünteti azokat, akik istentelenül élnek. Az Úr azonban tudja, hogy az igazakat hogyan szabadítsa meg. Gondoljunk csak Szodoma elpusztításának és Lót megmenekülésének történetére. Amikor az Úr elindult, hogy elpusztítsa Szodomát, útközben még megállt és beszélt Ábrahámmal. Akkor Ábrahám elkezdett könyörögni Szodomáért, és azzal érvelt, hogy nem igazságos Isten ítélete, ha megbüntetné Isten az igazakat is a bűnösökkel együtt. Hiszen mi van, ha 50 igaz ember is van abban a városban? Ábrahám tehát azzal érvel, hogy amikor Isten kiönti az ítéletét, akkor nem pusztítja el az igazat a bűnössel együtt. Ebből is tudhatjuk, hogy mielőtt Isten ítélettel sújtaná ezt a földet, kiragadja az ő gyermekeit ebből a világból, ugyanúgy, ahogy Lótot is kimenekítette Szodomából, annak elpusztítása előtt. Éppen így meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésből, a gonoszokat pedig büntetések között tudja megtartani az ítélet napjára. Különösen azokat, akik tisztátalan vágyaik után mennek, és az Isten felségét megvetik. Ezek vakmerők, elbizakodottak, akik attól sem rettennek vissza, hogy dicsőséges hatalmakat káromoljanak. Holott még az angyalok sem mondanak ezekre az Úr előtt kárhoztató ítéletet, jól lehet erőben és hatalomban felülmúlják őket. Ezek pedig azt káromolják, amit nem ismernek, mint az oktalan állatok, amelyek természettől fogva megfogásra és levágásra valók, de hozzájuk hasonlóan is fognak elpusztulni. Ez lesz gonoszságuk bére. Ezek gyönyörűségnek tartják a naponkénti dőzsölést, szennyfoltok és szégyenfoltok ők, akik álnokságaikban topzódnak, amikor együtt lakmároznak veletek. Szemük parázna vágyjal van tele, és telhetetlenek a bűnben, elcsávítják az álhatatlan lelkeket, szívük gyakorlott a kapzsiságban, átok gyermekei. Ezek elhagyták az egyenes utat, eltévejedtek, és követték Bálámnak, Beor fiának útját, aki a gonoszság bérét szerette. De aki vétkekért feddést kapott, egy néma igavonó állat emberi hangon szólalt meg, és megakadályozta a proféta esztelenségét. Itt Péter mindvégig a hamis tanítókról ír, mégpedig olyan érzékletesen, hogy véleményem szerint ez nem is szorul különösebb magyarázatra. Bálámról azonban annyit kell tudnunk, hogy ő egy olyan proféta volt, aki az Istentől kapott ajándékából üzletet csinált. A király jutalommal kecsegtette, ő pedig készségesen visszaélt az Istentől kapott ajándékaival, mert a gonoszság bérét szerette. Ezek víztelen források, forgószéltől sodort kötfoszlányok, akiknek a sötétség homája van fenntartva. Mert üres, fellengzős szólamokat hangoztatva, testi vágyai kiélésére csábítják feszett életükkel azokat, akik nemrég szakadtak el a téveigésben élőktől. Szabadságot ígérnek nekik, bár maguk a romlottság szolgái, mert mindenki rabja lesz annak, ami legyőzte. Micsoda erővel teli igevers is ez, mert mindenki rabja lesz annak, ami legyőzte. Ha egy hamis proféta győz le téged, az ő fogságába kerülsz. Mert ha az Úrnak és az üdvözítő Jézus Krisztusnak megismerése által megszabadultak a világ förtelmeitől, de ismét belekeveredve azokba elbuknak, ez az utóbbi állapotuk rosszabb lesz az elsőnél. Mert jobb lett volna nekik, ha meg sem ismerik az igazság útját, mint hogy azt megismerve elforduljanak a nekik adott szent parancsolattól. A tudással, az igazság ismeretével felelősség is jár, mert amint megismered az igazságot, onnantól kezdve már tied a felelősség. Bizonyos értelemben tehát addig jó, amíg nem ismered az igazságot. Gondoljunk csak az okos és a gonosz szolga példázatára a Lukács 12-ben. Jézus ezt mondja. Ki tehát a hű és okos sáfár, akit az Úr szolgái fölé rendel, hogy idejében kiadja élelmüket? Boldog az a szolga, akit, amikor megérkezik az Úr, ilyen munkában talál. Bizony mondom néktek, hogy egész vagyona fölé rendeli őt. Ha pedig azt mondaná szívében ez a szolga, késik az én Uram, és kezdené verni a szolgákat és szolgáló leányokat, elkezdene enni, inni és részegeskedni, azon a napon jön meg annak a szolgának az Ura, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem gondolja. Ketté vágatja, és a hűtlenek sorsára juttatja. Az a szolga, aki ismerte Ura akaratát, és nem fogott hozzá teljesítéséhez, vagy nem cselekedett akarata szerint, sok verést kap. Aki viszont nem ismerte Ura akaratát, és úgy cselekedett verést érdemlő dolgokat, az kevés verést kap. Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. Tehát az ismeret felelősséggel jár. Jobb nem is ismerni az igazságot, mint megismerni, de utána hátat fordítani annak. Nagy veszélybe kerülsz ugyanis, ha megismerted az igazságot, de elfordulsz tőle, mert most már te vagy a felelős azért, amit teszel. Most már nem mondhatod, hogy a tudatlanságod miatt vétkeztél, mert nagyon is jól tudod, hogy mit teszel. Visszatérve a 2 Péter 2.22-höz, de betelt rajtuk az igaz példabeszéd, a kutya visszatér a maga okádására, és a megfürdött disznó sárban hempereg. Ez már a második levél, szeretteim, amelyet hozzátok írok, ezekben emlékeztetés által ébrezgetem tiszta gondolkozásotokat, hogy eszetekbe jussanak a szent próféták előre megmondott szavai, és apostolaitoknak az Úrtól és üdvözítőtől kapott parancsolatai. Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnytűznek, akik saját kívánságaik szerint élnek. Korábban Péter a hamis tanítókra figyelmeztetett bennünket, itt pedig azt is hozzáteszi, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak majd, akik mindenből gúnytűznek, és ezt kérdezgetik. Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van. Itt szeretném megemlíteni az uniformitarianizmus elméletét, amelyre az evolúció elméletét építették. Ennek értelmében a világban minden egy meghatározott minta alapján történik, tehát ma is úgy történnek a dolgok, ahogy azok a kezdettől fogva történtek, és ez az elmélet tagadja a múltbeli hatalmas kataklizmikus változásokat is. Ez az elképzelés azonban alapjaiban rendült meg, amikor megjelent Immanuel Vilakovsky 2 könyve. Az egyiknek a címe World in Collision, a másik pedig Earth in Upheaval. Ebben a 2 könyvében Immanuel Vilakovsky bebizonyítja, hogy az uniformitarianizmus elmélete nem helytálló. Péter a 2 Péter 3.3-ban rámutat arra, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnytűznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik. Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert amióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van. Péter azonban hozzáteszi, hogy rejtve marad előttük, sőt szándékosan meg is feledkeznek arról, hogy volt példa a múltban világméretű katasztrófákra. Ennek egyik kiemelkedő példája az özönvíz, amellyel Isten elárasztotta a földet Noé idejében. És ami azt illeti, az özönvíz sokkal elfogadhatóbb magyarázatot nyújt a kövületek létezésére is. A kövületek keletkezésére vonatkozóan természetesen egy másik elképzelés is létezik, amely szerint azok évezredek alatt nagyon hosszú geológiai korszakok alatt jöttek létre. Az uniformitarianizmus többek között azért sem támasztható alá, mert napjainkban már nem figyelhetjük meg azt, hogy kövületek képződnének, például a tengerfenekén. Ezek létrejöttéhez a múltban valamiféle hatalmas méretű kataklizmikus változásra volt szükség a természetben, amikor hatalmas nyomás alatt egyszerre több réteg rakódott le a tengerfenekére, és ott megkövesedett. De napjainkban ezt nem látjuk. Az özönvíz tehát magyarázatot nyújt a fennmaradt kövületekre. Mert rejtve marad előttük, szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy egek régóta voltak és föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára. Ezáltal az isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult. Vagyis Isten igenis kiöntötte az ő ítéletét, nem ült ölbetett kézzel, hanem beavatkozott a dolgok menetébe. Tehát Isten nem csak egy kezdőlökést adott a teremtésnek, és utána passzívan figyelte, hogy az evolúció nyomán hogyan alakulnak ki egymás után az egyes élőlények, hanem ő aktívan részt vett a teremtésben, és most sem ül ölbetett kézzel. A mostani egek és a föld pedig ugyanezen szó által megkímélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára. Isten tehát újra kiönti majd az ítéletét a földre, nem egy világméretű özönvíz formájában, hanem tűz segítségével. Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Vagyis mi az idődimenziójában élünk, Isten azonban az időn kívül áll. Hóseás 6.1. Jöjjetek, térjünk meg az Úrhoz, mert ő megsebez, de meg is gyógyít, megver, de be is kötöz bennünket. Két nap múltán életre kelt. És mindez Izraelről szól. Az utolsó időkben mondják ezt azok, akikről Pál azt írta a Róma 9.27-ben, hogy a maradék üdvözül. Két nap múltán életre kelt, harmadnapra föltámaszt bennünket, és élünk majd előtte. Érdekes, hogy Péter itt azt írja, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Különösképpen azért, mert körülbelül 2000 éve szűnt meg Izrael nemzetként létezni. De két nap múltán életre kelt, és valóban most 2000 évvel később életre keltette Isten az ő népét. Harmadnapra föltámaszt bennünket. Eljön majd az ezer éves királyság, amikor Izrael válik újra a világ központjává, és Isten onnan fog majd uralkodni. 2 Péter 3.9. Nem késlekedik az Úr az ígérettel. Jézus Krisztus második eljövetelének ígéretével, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. Isten türelme az egyetlen oka annak, hogy az Úr még nem ragadta el az ő egyházát, és nem kezdte kiönteni az ő ítéletét erre a földre. Mindenkinek lehetőséget biztosít arra, hogy megtérjen, hogy rendezze a kapcsolatát Istennel, hiszen nem azt akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. Az 1 Mózes 6.3-ban azt mondja az Úr, ne maradjon lelkem örökké az emberben. Vagyis a türelmi időszak, amelyet most is élünk, egyszer letelik majd, és akkor annak, aki nem Isten mellett döntött, szembesülnie kell majd Isten ítéletével és haragjával, amely majd kiöntetik a földre. A 2 Péter 3.3-ban ezt olvashatjuk. Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnytűznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik. Hol van az ő eljövetelének ígérete? És én is ezen nőttem fel. A nagymamám állandóan ezt kérdezgette, és csúfolódott ezen. Sokan teszik ezt, az Úr azonban nem késlekedik az ígérettel. Jézus Krisztus igenis visszatér majd, és igenis elragadja az ő egyházát. Egyelőre azonban ez még nem történt meg, mert az Úr türelmes, és nem azt akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek. Mivel pedig mindezek felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. A jelenlegi világ tehát megsemmisül majd, de mi már az új eget és az új földet várjuk. Ezért tehát, szeretteim, mint hogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő tisztának és fedhetetlennek találjon benneteket békességben. A mi Urunk hosszú tűrését pedig üdvösnek tartsátok. Vagyis vegyétek észre, hogy azért türelmes az Úr, mert valóban szeretné, ha mindenki eljutna a megtérésre. Ahogyan szeretett testvérünk Pál is megírta nektek a neki adott bölcsesség szerint, szinte minden levelében, amikor ezekről szól. Ezekben van néhány nehezen érthető dolog, amelyeket a tanulatlanok és az álhatatlanok kiforgatnak, mint más írásokat is a maguk vesztére. Sajnos mindig akadnak olyanok, akik kiforgatják az igét, és úgy alakítják, hogy az nekik legyen jó. De aki ezt teszi az igével, az saját vesztét okozza. Mivel előre tudjátok ezt, vigyázzatok, hogy az elvetemültek téveigései el ne sodorjanak, és saját biztos meggyőződéseteket el ne veszítsétek. Inkább növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. És ezzel visszakanyarodtunk az első fejezethez, ahol Péter szintén Jézus Krisztus ismeretét hangsúlyozza ki. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban.